Katolikus általános iskola és jópásztor óvoda alapfokú művészeti intézet negyedik osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság az adófizetők pénzéből pótolja az elvágott USAID forrásokat, és finanszírozza tovább a beavatkozásokat a belügyekbe, a szuverenitás megsértését, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter híres tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy Brüsszel az európai adófizetők pénzéből finanszírozza tehát tovább a beavatkozásokat a belügyekbe, a szuverenitás megsértését és az idegen érdekek kiszolgálóit. A tárcavezető a georgiai kollégájával Maka Bocsorisvilivel tárgyalt, majd kijelentette, hogy ma a dél-kaukázusi ország a leglátványosabb példa két dologra Európában, arra, hogy miként igyekszik a nemzetközi liberális mainstream globális diktatúrája kicsinálni a patrióta, konzervatív és keresztény alapokon álló kormányokat, illetve a fennálló kettős mércére. Ezzel kapcsolatosan pedig üdvözölte, hogy Donald Trump amerikai elnök bátran és nyíltan szembeszállt a nemzetközi liberális mainstreammel. Orbán Viktor megnyitotta a misszióvezetői értekezletet a külgazdasági és külügyminisztériumban reggel, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A miniszterelnök Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint a tárca vezetésével tárgyalt, majd előadást tartott a magyar nagyköveteknek és főkonzuloknak. Előadásában a magyar diplomácia lehetőségeire és legjelentősebb kihívásaira hívta fel a figyelmet, az új amerikai vezetés, az orosz-ukrán háború aktualitásai, valamint az Európai Uniós háborús álláspontja fényében. A kormányfő kiemelte, Magyarország nemzetközi mozgástere jelentősen bővült az elmúlt évben, majd ismertette a gazdasági és politikai áttörés programpontjait. Április 20-áig szeretne tűzszünetet elérni az orosz-ukrán háborúban az amerikai elnök, értesült a Bloomberg. A hírügynökség szerint ezt szolgálják a háttérbeli egyeztetések is. Washingtoni források elismerik, hogy nagy a különbség a két harcoló fél pozíciójában, nézeteiben, és az oroszok nem sietnek az alkú megkötésével. Az április 20-ai dátum szimbolikus lenne, mivel húsvétot jelent mind a nyugati, mind az ortodox egyházban. Riádban vasárnap először az ukrán delegációval, majd ma az orosz küldöttséggel folytatják az egyeztetést az amerikai tisztviselők. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, nyitott arra, hogy több fegyvert szállítson Ukrajnának, cserébe az ország ásványkincseihez való hozzáférésért. A The Wall Street Journal beszámolója szerint nem biztos, hogy a terv megvalósítása is ilyen egyszerű lesz. Szakértők szkepticizmusuknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna egyes ásványkincsei, köztük a ritka földfémek a közeljövőben bármikor is kitermelhetőek lennének. Továbbra is csak az amerikai-orosz tárgyalásokkal lát esélyt az előrelépésre az ukrajnai rendezés ügyében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az RT orosz TV csatornán megjelent interjúban Jay Browse ír újságírónak azt mondta, Magyarország világos álláspontja, ezt a háborút csak tárgyalásokkal lehet megállítani, de az egyeztetésekhez tűzszünetre van szükség. Ma kezdődött a jubileumi 10. digitális témahét, amelyhez ebben a tanévben már mintegy 900 köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott határon innen és túl, közölt az Ökumenikus Segélyszervezet, amely a belügyminisztériummal és az oktatási hivatallal közösen szervezi a sorozatot. A több mint 120 ezer tanuló és mintegy 6 ezer pedagógus több ezer oktatási projektet valósít meg. A témahét kiemelt témája a digitális állampolgárság, a digitalizáció jelene és jövője, a digitális technológia eszközei és alkalmazásai az oktatásban. Két pályázat keretében összesen 166 milliárd forint támogatást nyerhetnek el köznevelési intézmények, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az MT-vel. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plus felhívásai az óvodai, az alap- és középfokú köznevelési intézmények, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő oktató intézmények és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények fejlesztését és korszerűsítését támogatják. Továbbra is a gyorshajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka, jelentette ki a budapesti rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője. Az ellenőrzések folytatódnak, a cél, hogy illegális gyorsulási verseny ne legyen Budapesten, tette hozzá Lénárt Krisztián. Még 2019-ben több mint 3800 súlyos, illetve halálos közúti baleset történt a fővárosban, addig ez a szám 2024-re mintegy 2900-ra, vagyis harmadával csökkent. Végül az időjárásról. Reggelre párássá válik a levegő, köd is képződik, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Holnap hosszabb, rövidebb napos időszakok is lesznek, de újra esett az eső, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 2 és 7 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Szeretne minden élethelyzetben közelre, távolra kiváló látásélményt? Jöjjön be az EGRI Tesco üzletsorról lévő optikánkba, az Optic World Exclusive-ba. Várjuk díjmentes látásvizsgálattal a multifokális lencsék szakspecialistájánál. Vegye igénybe 30%-os lencse és akár 70%-os keret és napszemüveg akciónkat. Optic World Egerben, a Rákóczi úton, a Tesco üzletsoron.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Evezz a mélyre. Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az EGRI érseki papnevelő intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves, és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az EGRI kispapok.
Megjelent az új ember március 23-ai száma. A tartalomból. Ima a válságban lévő családokért. A megpróbáltatás időszakán megyek keresztül. A Szent Atya egészségi állapotáról. Ugye jó gyermek leszel? A könnyező szűzanyához zarándokolt a papság Győrben. Ferenc pápát hallgatva jobb emberré váltam. Jean-Claude Hollerich, jezsuita bíborossal beszélgettünk a keresztények küldetéséről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Az EGRI Fertálymesteri Testület negyedik alkalommal szervez közös imádságot a város főterére. Március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén a remény zarándokaiként. A rózsafüzér imádságra tisztelettel hív és vár mindenkit az EGRI Fertálymesterek közössége március 24-én 18 órától az EGRI dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntöm kívánság műsorunk minden kedves hallgatóját. Dr. Huszák Jánosnét szeretettel köszönti és jó egészséget kíván neki szomszédasszonya Ilonka. Berkes János fog énekelni.
Fogd egy sétabálcát, és légy idám. kösz a nyakkendődből csokrot komád. A mellényed is pepita, szíved már is veri a Dixieland szertelen ritmusát. Kérj a nagypapától egy lakcipőt, lopj el nagymamától mindent, mit kiről. És így eleresztve járj a régi jazzre Charleston-t, mert ma ez a sik.
Németh Józsefné Zsuzsikát sok szeretettel köszönti és jó egészséget kíván barátnője Ilonka.
Millió fogják énekelni ezt a dalomat, millió, akik mind találva érzik magukat. Falszba hívok gyermekeket, aggasztjánokat, hallják át, hallják át. Az állásban nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még koroszkál, nem te néhány korosztály, a réten nyílik ezer szám a virág. Nem csak a 20 éveseké a világ. Harmincasok, negyvenesek, táncra keljetek, ötvenesek, hetvenesek, ti is jöjjetek. Dalra fel, így mondjátok el, nem csak a 20 éveseké a világ. Az úton még koroszkál, nem te néhány korosztály, a réteg nyílik ezer szám a virág. Nem csak a 20 éveseké a világ. Felétek még annyit mondhatok, 20 évesnek lenni sajnos túló állapot. És az, aki ma 20 éves, holnap 21, jöttök majd, és énekelitek. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még koroszkál, nem de néhány korosztály, alkossunk együtt azonnal. Énekeljetek, ábrándozó nyugdíjasok, tartsatok velem, teljes lesz az én dal seregem. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még koroszkál, nem de néhány korosztály, a réten mindenki talál virágot. Hát gyerekek, srácok, legyünk jó.
Só Zsuzsanna szeretné meghallgatni Johann Sebastian Bach Brandenburgi koncertjének egyik tételét. Előadja a Liszt Ferenc Kamarazenekar, vezényel Róla János. Geszteljen szeretettel köszöntik Domán Emőkét névnapja alkalmából családtagjai, és kívánják, hogy mindig egészséges és boldog legyen, és vigyázza lépteit élete végéig a Jóisten.
Thank you. reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha nappalom és éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart és mondja létezem, s én visszakapom az életem. Remény fénye, vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szükösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Minden lépésem a szükösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Sötétség, ha elragad, és a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, és megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha a nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart is mondja létezem, s én visszakapom az életem. Remény fénye, vezes, vezes az úton, veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényem, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Remény fénye, vezes, vezes az úton, veled járhatok, nem félek én.
Máté Szalkán Kocsondi Karinát névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szülei, nagyszülei, testvérei és unokatestvérei. A Jóisten áldását kérik további életére.
Thank you.
Nagy Csanádot 20. születésnapja alkalmából soha el nem múló szeretettel köszöntik családtagjai, kívánva, hogy a Jóisten mindig őrizze és tartsa őt a tenyerén.
Bent az
Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb kedden 16 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is várjuk hívásaikat. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánságkukac@szentistvánradio.hu címre. A műsort Túri Sarolta szerkesztette, a technikai munkatárs Fehér József és Kvaszinger Jenő volt. További kellemes rádiózást kívánok. A műsorvezetőt Bércesi Andrást hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, Fiatalok a történelmi keresztény egyházakban címmel jelent meg nemrégiben dr. Tóth Géza, a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai tanácsadója és a Miskolci Egyetem professzora új könyve. Tanulmánya egyrészt az egyházuk várható térbeli folyamatai iránt érdeklődőknek kíván elemzéssel szolgálni, másrészt, és ez talán a lényegesebb, támogatni kívánja az egyházak jövőbeli döntéshozatali folyamatait. Dr. Tóth Géza előadásának második részét hallják.
Mindezen bevezető után egy általános helyzetképet szeretnék bemutatni. 2001-ről 2022-re a katolikus fiatalok száma nagyjából 60%-kal csökkent. Tehát 2001-ben még nagyjából 1.071.000 0-18 éves katolikus volt, azután viszont 22-re számuk 428.000-rel csökkent. A legnagyobb visszaesés az a gimnazista korúaknál látható. Ehhez a visszaeséshez képest a korábbi korosztályok, a általános iskolai, óvodás és a kisgyerekkorú korosztálynál már kisebb. Én csak remélni tudom, hogy ez a családi támogatásoknak a hozománya, következménye. Azt lehet mondani, hogy a katolikus népességhez viszonyítva 22-ben ez a fiatal korosztály aránya az 14,9%, ez még 2001-ben 19% volt, tehát még egyszer 14,9 jelenleg, a katolikusokon belül a fiatalok aránya korábban ez még 19% volt. Ami fontos látni, hogy a legmagasabb arányokat, és ilyen szempontból fontos kiemelni az egyházmegyét is, hogy azokat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében látunk részben. Ami nagyon érdekes, hogy emellett a magas arány mellett még Budapest környékén, Budapest agglomeráció nyugati részében, valamint Győri agglomerációnál látunk viszonylag magas arányokat is. Hol vannak kisebb arányban fiatal katolikusok, természetesen a református térségekben, tehát Hajdú-Bihar, Békés, vagy akár református és evangélikus térségekben látunk leginkább. Na most a következőkben arról szeretnék beszélni, hogy ez a térbeli kép az mennyiben másabb annál, mint amit az összkatolikusságról láthatunk. Tehát azt lehet mondani, hogy míg a összkatolikus számon belül, mondjuk katolikusok arányán belül Nyugat-Dunántúlnak a szerepe óriási, ezen belül nagyon fontos, hogy Győrmoson, Sopron, Vas és Zalavár megyéknél látunk igazán magas arányokat, illetve Nógrád, valamint Borsod-Abaúj Zemplén vármegyében. Ehhez képest viszont a fiatalok nem ott vannak magas arányban, hanem egyrészt, ahogy mondtam, Borsod-Abaúj-Zemplén környékén, valamint a budapesti agglomeráció nyugati részén, és igazából a magas arányok eltűnnek már gyakorlatilag a Nyugat-Dunántúlon, tehát ott a korszerkezet ilyen szempontból sokkal kedvezőtlenebb. Na most, ha van egy olyan térképi megközelítés, hogy hol vannak igazából a legfontosabb csomópontok, azt lehet látni, hogy vagyis ahol magas fiatal katolikus arány van, és a szomszédság is magas arányokkal rendelkezik, ezek a legkedvezőbb helyek, de ez látható, hogy ez már elsősorban csak Borsod, valamint az agglomeráció nyugati részén, illetve néhány foltnál látható, Nyugat-Dunántúlnál sajnos ez egyre inkább háttérbe szorul, szemben, ha az összkatolikusokat nézzük. Érdemes ilyen szempontból megnézni, hogy a szomszédsághoz viszonyítva milyen arányokat láthatunk. És van egy olyan megközelítés, amikor azt mondjuk, hogy adott településen sokkal kisebb arány van, mint ahogy a környezetéből ezt várnánk. És sajnos ilyen esetben érdemes megjegyezni néhány olyan települést, amely az egyházmegyébe tartozik. Ilyen például az egyházmegyén belül Litka, Gagyapáti, Borsod-Szentgyörgy, más területeken például Drávacsepej, Kisoroszi, Csikóstöttös, Sázs, Lakhegy, Kisdobsza. Tehát ami az adott térségre általában jellemző, ahhoz képest fiatalok tekintetében rosszabb helyzetben vannak ezek a települések. És hát van az ellentétes oldal, amire azt lehet mondani, hogy adott település a környezetéhez képest sokkal jobb helyzetben van, ha a egyházmegyén belül vizsgálódunk, akkor ilyen például Tiszatarján, de ha más településeket is figyelembe veszünk, akkor Sarkad, Adocs, Spanyola, Biharugra, Bihartorda is ilyen települések. A jogállás szerint azt lehet mondani, hogy a fiatal katolikusoknak nagyjából 31%-a él városban, 33% a községben, és hát a főváros, megyei jogú város, nagyközség ezektől némileg elmarad. A vizsgálatomban kitértem a egyházmegyékre is. Most egyházmegyéi dolgokat szeretnék röviden bemutatni. A legmagasabb fiatal katolikus arányt azt egy-egy pici egyházmegyében, a pannonhalmi területi apátságnál láthatjuk. Az országos átlagnál kedvezőbb helyzet esetében azt lehet mondani, hogy ezután még az Egri főegyházmegye, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye, a Veszprémi főegyházmegye, a Győri egyházmegye, a Váci, illetve a Székesfehérvári egyházmegye van. Legrosszabb helyzetben az egyházmegyék között a Szeged-Csanádi egyházmegye van. Miért fontos erről így beszélni? Mert ez egy viszonylag meglepő eredmény. A kedvezőtlen helyzetű csoportjába tartozik a fiatalok esetében a Szombathelyi, amely egyébként az összkatolikusság szempontjából a legjobb helyzetben van. Tehát sajnos a korszerkezet ilyen szempontból ott némileg előlegedettebb, míg a katolikusság szempontjából talán az egyik legkisebb jelentőség, hiszen református térség, ugye Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye, viszonylag jól teljesít, viszonylag az országos átlaghoz képest jó helyzetben van. Ha változást nézünk, 2001 és 2022 között, akkor a legnagyobb visszaesés az a Szeged-Csanádi, illetve a Pécsi egyházmegyében történt. Ugye gyakorlatilag ez mindegy 66%. Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a fiatal katolikusok számában, nem arányról beszélek, itt számáról beszélek, akkor sajnos az Egri főegyházmegye is nagyjából 60%-ot meghaladó csökkenéssel rendelkezik, de ilyen még a Debrecen-Nyíregyházi, a Kalocsa, Kecskeméti, Kaposvári, Veszprémi egyházmegy. És a legkisebb visszaesések azok igazából az Esztergom budapesti főegyházmegyében, illetve a Győri egyházmegyében láthatók. Végeztem egy kategorizálást, hogy mégis, ha egyáltalán az arányokról és a szám változásokról beszélünk, akkor valamilyen szinten a katolikus egyház középtávú folyamatai szempontjából milyen helyzetet lehet megnézni. Négy kategóriát különítek el, aszerint, hogy a 22-ben a fiatalok aránya az átlaghoz képest kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb, a másik pedig, hogy a 2001-ről 2022-re a fiataloknak a száma, fiatal katolikusoknak a száma az átlagnál kisebb mértékben csökkent, vagy nagyobb mértékben csökkent, kedvezőtlenül. És ez alapján lehet gyakorlatilag az egyházmegyéket négy csoportra osztani. Legjobb helyzetben vannak azok a egyházmegyék, ahol az átlagnál magasabb a fiatal katolikusok aránya, és a létszám változás 2001 és 22 között az átlagnál kedvezőbb, tehát kisebb volt a visszaesés. Ilyen a Győri Egyházmegye, a Pannonhalmi Területi Apátság, a Szombathelyi, Székesfehérvár és a Váci egyházmegyék. A következő csoport, és itt ebből a szempontból talán a hallgatóknak is kedvező, viszonylag kedvező megállapítást tudok tenni, hogy az a csoport, amikor 22-ben az átlagnál magasabb arányjal rendelkeznek a fiatalok, de sajnos az átlagnál kedvezőtlenebb a létszámváltozás, ide tartozik a Debrecen Nyíregyházi, illetve az Egri Főegyházmegye. A harmadik csoport, ami az átlagnál alacsonyabb arányt, illetve az átlagnál kedvezőbb létszámváltozást hozza, egyre tartozik a Esztergom Budapesti Főegyházmegye. Végül, de nem utolsó sorban, legkedvezőtlenebb helyzetben azok az egyházmegyék vannak, ahol az átlagnál alacsonyabb volt 22-ben a fiatal katolikusok aránya, és a létszámváltozásuk is kedvezőtlen. Ide tartozik Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, Kaposvári Egyházmegye, Pécsi Egyházmegye, Szeged-Csanádi Egyházmegye, valamint a Veszprémi Főegyházmegye. A településekről szeretnék egy pár gondolatot, csak általánosságban nézzük meg a dolgot. Egy olyan statisztikai módszert használnak a könyvben, amely esetében a medián körüli szórás tekintetében osztom el a településeket, és mondom azt, hogy 22-ben valamelyik település a fiatal katolikus aránya tekintetében az első, a második, a harmadik, a negyedik negyedbe tartozik. És ha ezt mind a kettő évre, 2001-re és 2022-re megcsinálom, és összevetem őket, akkor gyakorlatilag azt lehet és érdemes megvizsgálni, hogy igazából milyen változások figyelhetők meg, pozíció javulás vagy pozíció romlás figyelhető meg. Tehát nem arról beszélek, hogy milyen módon változott a fiatal katolikusok aránya, mert sok esetben sajnos az döntően csökkent, de már ha a pozíciók, relatív pozíciókat nézzük, akkor mégis egy fontos összevetést lehet és érdemes tenni. Most azt lehet elmondani, hogy fiatal katolikusok tekintetében 1018 olyan település van, ahol a pozíció romlik. Ezek között a legnagyobbak döntően Budapest kerületei, hát ez az első, második, negyedik, 12., 16., 19., 22. kerület, de romlott még Törökbálint, Solymár, Hódmezővásárhely, Szeged és Debrecennek is a helyzete. Most ami javulást figyelhetünk meg, olyan például, és itt van két fontos város, ami ide tartozik, ilyen ugye Hévíz, Paks, Sátoraljaújhely, Ajka, Kazincbarcika, illetve Tokaj, bocsánat, akkor három, tehát Toka is még ebbe az egyházmegyébe tartozik, azt hiszem. Ha ezeket a dolgokat leegyszerűsítjük, akkor ezt egy súlypont vizsgálattal lehet nézni. Tehát minden egyes településnek van egy geometriai központja, és ezeket a geometriai központokat, ha súlyozzuk, akkor gyakorlatilag minden évben meg lehet mondani, hogy hol van az adott jelenséget, amit vizsgálni akarunk, annak a súlypontja. Na most a Magyarországnak a geometriai súlypontja, az ugye most Kis-Magyarországról beszélünk, az Pusztavacson van. Most Pusztavacshoz képest szoktuk ilyenkor megvizsgálni a jelenségeket, amiket ábrázolni akarunk, illetve sok esetben az, hogy ez Budapesthez képest, Pusztavacshoz képest hol is van, és hogyan is mozdul el. Ha a katolikusoknak a súlypontjait nézzük meg, akkor az Bugyi településen volt 2001-ben, míg Dunavarsány településre érkezik 2022-ben, tehát egyrészt a katolikusoknak a súlypontja Pusztavacshoz képest északabbra van, észak-nyugatra van, és az elmozdulás is egyértelműen nyugati irányzatú. Ha ugyanezt megnézzük a fiatalokra, akkor azt lehet mondani, hogy némileg keletebbre vannak az ő súlypontjaik, tehát látható, hogy a nagy folyamat az alapvetően még mindig azt mutatja, hogy keletnek a nagyságrendje az valamivel nagyobb. viszont a mozgás ugyanaz az irányú. Tehát ugyanúgy a főváros, illetve Nyugat-Dunántúl felé történő elmozdulásban, itt is ugye visszautalnék, amivel kezdtem, a vándorlásoknak a szerepe nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon lényeges. Ha már ezek a folyamatok megtörténnek, akkor az a egyházi oktatási intézmény hálózatra is nagyon fontos szerepet gyakorol. És ezt a szerepet próbáltam megvizsgálni. Természetesen az intézmények esetében nagyon fontos, hogy nem mindenütt csak a vallásos gyerekek járnak oda, hanem van, ahol ugye olyan szerződést köt az adott iskola, a félbezér központtal, hogy ő ellátja adott helyi feladatokat, és ebben következtében mást is felvesz. Én minden esetre úgy álltam hozzá hipotézisként, hogy az egyházi intézmények esetében a legfőbb igénybe vevők a vallásos gyerekek. És azt néztem meg, hogy az ő számuk változása az mennyiben tükröződik az adott intézményhálózat módján. Nézzük először az óvodákat. Katolikus egyházak, mind a római, illetve görögkatolikus, 153 településen 183 óvodát tartanak fenn. Az óvodás korú katolikusok száma 2001-hez képest 22-ben nagyjából 60%-kal csökken. Növekedést Mihály háza esetében látunk. Vannak viszonylag kicsi visszaesés mutatók, Géderla, Kistarcsa, Pusztaföldvár, de sajnos vannak olyanok, ahol ennél sokkal nagyobb visszaesés történt. Megnéztem azt, hogy hol vannak azok a települések, ahol bár jelentős nagyságrendű óvodáskorú gyermek van, katolikus, mégis nincs katolikus óvoda. Ezek döntően vagy budapesti kerületek, 14., 16., 15., 10., 20., 21. kerület, illetve Budapest környéki agglomerációs települések, ilyen mint például Érd, Dunaharaszti, illetve Göd. Térjünk át a katolikus iskolákra. 198 településen 234 általános iskolát tart fenn a katolikus egyház. Az alsós korúak száma, tehát ez a 7-10 éves korosztály száma, az 60%-kal csökkent a vizsgált településeken. Növekményt az csak Biatorbágy esetében láttam. Nagyon sok helyen viszont óriási visszaesés van. Kaszaperre, Alsó-Szentiván, Dunaújváros, Fegyvernek, Törökszent Miklós, Pitvaros, Nagykarácsony, Mucsony például ilyen. Azt lehet mondani, hogy 59 olyan település van, ahol legalább van 100 alsóskorú gyerekiskola, viszont nem. A legjelentősebb települések, ahol lenne elméletileg mondom igény, hiszen van katolikus alsóskorú gyerek, de nincs általános iskola, legalábbis mondom az én adataim szerint ilyen 14. kerület, 22. 21. kerület, 10. kerület, valamint Szigetszent Miklós, Budakeszi, Siófok, Dunaharaszti, Veresegyház, Pirisvörösvár. Akkor a felsős korúak esetében, tehát a 11-14 éves korosztály, itt fontosnak tartom azt, hogy nem vizsgáltam azt, hogy ők esetleg már gimnazisták, tehát 8 osztályosba járnak, hanem csak a hagyományos megosztásra használtam, hiszen számomra ez egyszerűbb volt. Legjelentősebb növekedés az Pusztaföldvár, Biatorbágy és Tordas esetén látható. Legnagyobb visszaesés Fülöp, Battonya, Dóc, Dunaújváros és Alsó-Szentiván esetében figyelhető meg. Olyan, ahol van felsőskorú, de nincs általános iskola, 14. kert, 22. 21. 10. kert, Szigetszent Miklós, Budakeszi, Dunaharaszti, Siófok, Veresegyház, illetve 8. kerület. A legérdekesebb és legkomplexebb vizsgálati terület az alapvetően a gimnáziumnak a kérdésköre. A katolikus egyházak 80 településen 107 gimnáziumot tartanak fenn a pedagógiai intézetnek a listája szerint. Viszont ugye ők központi szerepűek, nem pusztadott település, adott település vonzás közete szempontjából is adnak szolgáltatást. Ráadásul ők is versenyeznek, hiszen gimnázium és gimnázium esetében is a vallásos szülő sem feltétlenül úgy dönt, hogy ő azt az egyházit választja, ha az ő gyerekét szeretné akár két tannyelvű, akár alapítványú, vagy más iskolában valamilyen szempont miatt járatni. Ez az egyik oldal, tehát nem feltétlenül biztos, de hogy ő a vallásos szülő, az természetesen az egyházi gimnáziumot választja. Másik oldal a dolognak, az pedig az, hogy vonzás körzetről beszélek, de mi van, hogyha valaki vonzás körzeten kívül választ? Hát gondoljunk csak arra, hogy minden általam most vizsgált egyháznak van egy-egy olyan intézménye, amely esetében a szülő a távolsággal járó problémát is inkább leküzdi, mert olyan elismert az intézmény. Most akár a Pannonhalmi gimnáziumról beszélünk, a Bencés gimnáziumról, vagy akár a Fasori, a luteránusok esetében, a reformátusoknál ugye a Debreceni Református Kollégium gimnáziumát, hiszen sok esetben nagyon nagy távolságról is érkeznek gyerekek. Mégis én vonzás körzetről beszélek, mert azt állítom, hogy a adott vonzáskörületen belül tud szolgáltatást idézőben nyújtani az iskola. Na most mi ez a szolgáltatás, vagy mi ez a nagy vonzáskörület elnézést? Ez pedig a 30 perc. Tehát én azt vizsgálom, hogy adott településen és a 30 perces körzetében hogyan változnak a gimnazista korú gyerekek ebben az időszakban. Ha ránézzünk, ugye azt elmondtam, hogy ugye 107 gimnáziumról van szó, gyakorlatilag szinte az országot lefedik, itt Dél-Dunántúlon, illetve Veszprém megyében van olyan nagyobb településcsoport, amelyet nem fednek le ezek a 30 perces vonzáskörzetek, és erről majd mind beszélek. Tehát azt lehet mondani, hogy 2001-hez képest 22-re 66%-kal csökkent a gimnazista korúaknak a száma. Most ezen belül azt lehet mondani, hogy ez a 60%, ez a gimnáziumokat működtető településeken történt, viszont a vonzás körzeteknél ennél kisebb, 58%-os a visszaesés. Ha a településeket nézzük, akkor Biatorbágyon és Vereshegyházán láttunk növekményt, nagyon nagy visszaesés Kazincbarcika és Pannonhalma esetében figyelhető meg. Ha csak a vonzáskörületeket nézzük, akkor Sopron vonzáskörületében van a legkisebb visszaesés, de nagyon nagy visszaesés van Tolna, Gyula, Kalocsa, Békés és Paks vonzáskörületek tekintetében. Valahogy szeretném egy kicsit osztályozni a gimnáziumoknak a településeit. Az osztályozás itt is relatív helyzet lesz, tehát elmondtam ugye az általános csökkenéseket, de ha azt mondom, az első csoport hasonlóan a egyház megyei csoportosításhoz hasonlóan, a relatív helyzet, tehát azok a települések kerülnek, azok a gimnáziumokat működtető települések, ahol mind a településen, mind pedig a vonzás körzetében az országos folyamathoz képest kedvezőbb a hatás. Ezek vannak a legjobb helyzetben. A második csoport, hogy a település ugyan kedvezőbb helyzetben van, de a vonzás körzete kedvezőtlenebb. A következő azok a települések, ahol gyakorlatilag a település kedvezőtlen, a vonzás körzet még tudja azt ellensúlyozni, de végül nem utolsó sorban, ahol mind a település, mind a vonzás körzete az országos átlagnak kedvezőtlenebb folyamatokat biztosít. Na most akkor ennek az eloszlásáról nézzünk egy pár gondolatot. A legjobb helyzetben alapvetően azok a települések vannak, amelyek döntően a főváros agglomerációjában vannak, tehát ilyen például ugye alapvetően a fővárosi agglomerációban levő például Biatorbágy, például Zsámbék, Szentendre, Gödöllő, de ehhez még hozzájön Szombathely, Sopron, illetve Zalaegerszeg. Tehát ezek, ahol mind a településen a gimnazisták, katolikus gimnazisták száma kedvezőbben alakult az országos átlagnál, mind pedig a vonzás körületen is, tehát mindenképpen a legstabilabb helyzetűek ezek a gimnáziumok, amelyek ezen a településeken vannak. A következő az a csoport, ahol kedvező a települési helyzet, de kedvezőtlen a vonzás körzet. Hát ilyen sajnos több is van az egyház megyében. Gyöngyös, Jászberény, illetve Edelény is ide sorolható, kiegészítve, ha már más egyház megyéket, Debrecen, vagy akár Nyírbátor, illetve Kecskemét. Kedvezőtlen települési, de kedvező vonzás körzeti helyzetet látunk Esztergom, Nyergesújfalu és Tatabánya esetében, és hát sajnos a legrosszabb helyzetet, amikor mind a településen, mind a vonzás körzetében kedvezőtlen a helyzet, nagyon sok esetben az egyház megyében is ez látszik, Ózd, Kazincbarcika, Miskolc, Sátoraljaújai, Mezőköves, Gyászapáti is ide sorolható például, de hát gyakorlatilag az ország legtöbb gimnáziumot működtető településére egyébként ez az igaz. Na most az utolsó ebben a témakörben pedig az, hogy melyek azok a települések, térségek, ahol mégis lehetne katolikus gimnáziumot indítani. Azt mondtam, hogy az ország jelentős területét azért ezek a vonzáskörzetek lefedik, tehát vonzáskörzeten kívül levő területeket, ha nézzünk, akkor igazából csak Veszprém megyében, illetve Somogy megyében látunk. A leginkább támogatható, támogatandó az lenne, hogyha Nagyatádon, illetve vagy pedig Barcson indítanának katolikus gimnázium. Az a térség még ilyen szempontból ellátatlan, de kisebb települések, ahol egyébként a katolikus gimnazisták száma esetleg indokolhatná, ez nyilván Veszprém megyében látható még, de ezek nyilván kisebb települések, tehát Csabrendek, Nyirád, Káptalanfa, Nemesszalók és Gógánfa olyan, ahol még valamelyik ezek közül még figyelembe vehető lehetne. Hát lényegében a legfontosabb gondolat, tehát a közösségi építés, ami nagyon fontos, egyrészt ez, másrészt pedig, hogy nagyon fontos az egymásra épülő egyházi oktatási intézményrendszer. Nagyon sok esetben van valamilyen egyházi intézmény, de ehhez kapcsolódó akár óvoda, akár középiskola nincsen, vice versa. Tehát ezeknek a támogatásával és ezeknek az elősegítésével ezek a kedvezőtlen folyamatok reményeim szerint némileg ellensúlyozhatók.
Az elhangzott műsorban dr. Tóth Gézát, a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai tanácsadóját, a Miskolci Egyetem professzorát hallották. A szerző legújabb könyve, mely a Fiatalok a történelmi keresztény egyházakban címet viseli, szabadon letölthető a Központi Statisztikai Hivatal honlapjáról.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.